Színházi percek Józsa Ágnessel. Arcok és hangok a színház világából. Szombat reggel a Civil Rádióban. Józsa Ágnes rovata.
Ötödik évadát nyitotta a Hadszín a Jókai utcában. Nagyszerű színészek, rendezők, nagyszerű előadások. A kultúra közös ügy lenne, amelyben a döntők és a pénzesek felelőssége nagy. Most minden, ami emberi érték, veszélyben. Kis csapatok pénztelenül mégis gyújtják a lámpást. Gárdonyi Géza nevezte így a tudást vívő tanítókat. Az egyik lámpás a hatodik szín Kacz Petrával, aki Földvári Péterrel a Hadszín működtetését vállalta. Vele beszélgetek.
A 2025-26-os évadról beszélünk, ez tulajdonképpen a Hadszín életében ez az ötödik évadunk, és most úgy látjuk, hogy két bemutatónk egy már volt, szeptember 26-án ez a Koloniál, a Kovács Ikrek által írt. Tulajdonképpen ő is bemutató, mert egy új darabot írtak. Zsúrs Kati és Gáriga Ágota a főszereplésével, ez egy kétszereplős darab, és Szilágyi Bálint rendezte. A másik bemutatónk pedig majd decemberben lesz, Adler szobája, és az pedig Kerényi Miklós Gábor fogja rendezni, nem zenés, ez egy prózai előadás, szintén kétszereplős, Márfi Márk és Simon Kornél lesz a két főszereplő. Nem látunk előre tulajdonképpen, mondhatnám, hogy és akkor januárban, márciusban és májusban milyen bemutatókkal készülünk, de nem tudunk készülni, mert egyszerűen nem kaptunk segítséget, a pályázatainkon elbuktunk, sajnálatos módon küzdünk, mint mindenki, mint minden független színház mi is.
Ragyogó darabok vannak repertoáron.
Köszönöm szépen. Ezek egyébként általában még 5 év után is azt tudom mondani, hogy szerencse, vagy a csillagok együttállása, vagy mert mi soha nem keresünk, hanem minket keresnek meg általában. Például a Koloniál annak az a története, hogy Tímár Éva engem tanított, és felhívott egy évvel ezelőtt, hogy az lehetetlen, hogy a Zsúrs Kati nem játszik egy falsúlyos szerepet, és hogy neki van a Grace and Gloria című darab, meg is van a szövegkönyve, ő azt játszotta több éven keresztül, és ő azt gondolja, hogy a Zsúrs Katinak ezt el kell játszani. És akkor én elkértem a szövegkönyvet, amin hát így a Katival azóta azon rögünk, hogy na, ott a szövegkönyvben a szöveget nem látja senki, mert áthúzva, átsatírozva, odaírva, szóval, hogy egy nagyon érdekes szövegkönyvet kaptunk, és akkor eszembe jutott, hogy ez azért poros. Szóval nem gondolom, hogy ez bárkit is érdekelne 2025-ben, és a Petivel megbeszéltem, hogy hívjuk fel a Kovács Ikreket, és szerintem ezt magyarosítani kell, és akkor ők meg boldogan elvállalták ezt, és a Grace and Gloria magyarosítva lett, Koloniál címmel, Teri néni és Fruzsi, és az alapszituáció az, ami megmaradt, de tulajdonképpen egy magyar faluba játszódik. És ahogy elmondták a Kovácsikrek, hogy az írás közben nagyon gondoltak a nagymamájukra, és egyébként a főpróbán itt voltak az Ikrek tanítványai, és itt voltak a Bálint, Szilágyi Bálint tanítványai, és az első mondatuk az volt, hogy a nagymamám. És én amikor láttam, akkor én is azt gondoltam, hogy jaj, a nagymamám. Szóval Zsúrs Kati most mindenki nagymamája lett ezzel a darabban.
A repertoáron nagyon sok darab van a régi előad, régi bemutatókból. Mik maradnak?
Tulajdonképpen nem nagyon vettünk le semmit, mindegyik előadásunk maradt. Nem nehéz, hogy mindegyik talpon maradt, hiszen mindegyikből egyet maximum a bemutató környékén tudunk kettőt játszani, de azért nagy részt nálunk az előadások havonta egyszer mennek. Ez azért is van, mert mi nem tehetjük meg, hogy ne legyen teltház, mert mi a jegybevételből élünk, és abból tudjuk fenntartani a színházat, ezért abszolút gazdasági oka van ennek, hogy mi nem tudunk 3-4 előadást kitűzni, mert tudjuk, hogy rengeteg színház van Budapesten, a nézőknek a kicsit a jegyvásárlási kedvéért medve, apat.
Olyanok lettek a színházi jegyárak, hogy a színház szerelmesének is nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy mit.
Ezzel egyetértek. Erre megpróbálunk figyelni. Nálunk szerintem maximum 10-12 ezer forint egy jegy, mi nem is tudunk egyszerűen feljebb lőni. Ez van, de higgyék el a nézők, hogy ennek is gazdasági oka van. Egyszerűen nem lehet megúszni. Ahhoz, hogy kijöjjön a matek, ahhoz, hogy ki lehessen fizetni nálunk a bérleti díjat, mert mi is béreljük ezt a helyszínt itt a Jókai utcában, ahhoz, hogy ki tudjuk fizetni a műszakot, ki tudjuk fizetni a színészeket, a jogdíjakat, ahhoz sajnos kalkulálni kell, és ennyi. Nem tudunk mit csinálni. De most is van egy őszi akciónk, szóval, hogyha valaki felmegy a weboldalra, vagy a jegyvásárló felületünkre, akkor láthatja, hogy olcsóban is meg tudja vásárolni ezt a jegyet. És mindenkit várunk szeretettel természetesen.
A régi darabok közül említsünk egy párat.
A Rényi Ádám darabjai, ugye a Hosszú élettitka, a Kapuzárási pánik, akkor a Karsai Dániel életéről szóló Egy tökéletes nap, akkor az első igazi bemutatónk Bödöcs Tibor könyvéből, a Meg se kínáltak Túróczi Szabolcs főszereplésével, aki kizárólag az utókor számára.
Ez a Janikowski Éva.
Igen, Janikowski Éva fiatalkori naplójából készült előadás Keresztes Tamás rendezésében Sodra Eliza főszereplésével, akkor tavaly májusban egy cseh kortárs darab bemutatója, az Újra hulla került színpadra nálunk, Simon Korné rendezésében itt Csöre Gábor a főszereplő, Sági Tamás, Kerekes József, Madai Gábor, Kertész Péter és Murányi Tünde. Akkor, hogy így eszembe jutott Murányi Tündéről, akkor a Menni kéne Presser Gábor könyvéből, az egy zenés előadás, ott például 7 színész van, és 4 darab zenész a színpadon, szóval...
Drága előadás.
Az egy drága előadás, mondhatni, és akkor a csoportot se felejtsük el, amit Bodó Viktor rendezett, és ott 13 ember van a színpadon, szóval nem csak 2 szereplős darabokat lehet nálunk látni a hadszínben, tényleg nagyon színes a repertoár, és jöjjenek és nézzenek.
Van befogadó előadás is, mert itt láttunk itt Orlai produkciót is.
Igen, tulajdonképpen az Orlai produkciót mi örököltük, ugye Gávölgyi Dorka idejében is itt több bérlő volt, és mi természetesen nagyon jó barátságban vagyunk Tiborral, és megtartottuk az előadásokat, és továbbra is havonta 7-8-10 estét bérel a Tibor nálunk itt a hadszínben, és most lesz például 26-án egy új bemutatója, a Boldogság titka.
Tehát itt volt Timár Éva 85. születésnapja, csodálatos hangulatú délután volt, csodálatos művészek köszöntötték, a csodálatos művésznő kapcsolatról.
Hát én a Shakespeare Színművészeti Akadémián végeztem, zenés osztályban, Kishanti Ildikó indította az osztályt, aztán ő egy év után elment, és aztán Nagy Viktor és Esztergás Károly vette át az osztályt. Esztergás Károly a prózai osztályfőnökünk volt, és a zenés mesterséget pedig Nagy Viktor tanította Kishanti Ildikó után, és a beszédtechnikát az pedig Timár Éva. Azért mosolygok, nem azért, mert fantasztikus tanár volt. Nekem van egy belső szájfelépítésem, ami miatt beszélek így, ahogy, és mindig mosolygott, mikor így kellett a beszédtechnikai gyakorlatokat csinálni. Nem véletlenül nem vagyok a pályán.
Dehogy is nem vagy a pályán. Édes drága Petra, hogy mondhatsz ilyet, hogy nem vagy a pályán, amikor annyira a pályán vagy, hogy többeket segítve vagy a pályán, életet adni vagy a pályán.
Igen, de hogy nem sokáig játszottam, de igazából most már nem játszom, nem mondhatom magam színésznőnek. És szóval ő ott engem tanított, és aztán a jó kapcsolat ott is volt, és megmaradt, és plusz még a férjem által, az én férjem a Kerekes József színész, és a Budapesti Kamaraszínházban ő kollégák voltak, így az iskola után nem szakadt meg a kapcsolat, mert hogy ott nagyon sokszor találkoztunk, egy darabban is játszottak, volt nálunk az Éva ebédelni. Utaztunk, amikor a Lefelé a hegyről című előadás Sopronban vendégszerepelt, akkor én is mentem velük, és akkor több napot töltöttünk együtt, szóval tényleg egy ilyen barátság alakult ki, de nem tudom Évának szólítani, ezt mindig az orrom alá dörgöli, szóval nekem ő tanárnő marad.
Hát azért ezt nagyon nehéz tanítani, ezt a mesterséget, még a beszédtechnikát is.
Igazából a tanárnőt hallgatni csodálatos. Itt voltál a szülinapon, olyan történetek tudója ő, olyan színházi történeteket ismer, megélte, átélte. Őt csak hallgatni szerintem már az elegendő. Tényleg egy csodálatos ember, nagyon okos, hihetetlenül okos, mindenkinek segített egyébként, segítőkész volt mindenkivel szemben. Tényleg egy jelenség volt, és köszönöm a sorsnak, hogy tanított engem 3 évig, csodálatos volt. És annyira megmaradt tényleg ez a barátság, hogy ő azt mondta, hogy ő nem gondolkodott, hogy ő tényleg barátsággal hívott fel engem, és kért meg erre, hogy darab, és hogy legyen ebből valami. És akkor így a Péterrel, a Fölveli Péterrel, akivel a színházat együtt üzemeltetjük, vagy vezetjük, nem tudom, mi a jó szó erre, nem gondolkodtunk. Amikor lehetőség adódott, akkor felhívtuk az ikreket, és akkor felkértük őket erre az átírásra. Ők is nagyon boldogan vállalkoztak erre, és hát azt sajnálom, hogy a bemutató nem tudott itt lenni a tanárnő, de novemberben azt ígérte, hogy délutáni előadásra akkor el fog tudni jönni, mert este már nem nagyon szeret kimozdulni. De hát annyira friss, annyira tényleg a szülinapon is anekdotázott, mesélt, nagyon boldog volt, és örültem, hogy jött egy néni, ne tessék megsérteni tanárnő, és az ünnepség után pedig elment egy művésznő. Szóval, hogy annyira láttam az arcán, hogy az örömöt, a boldogságot, és hogy itt voltak a pályatársak, barátok, aki tudott, el tudott jönni. Tényleg egy csodálatos délután volt, és így a Ritával, a lányával azóta így többször beszélünk, és így mondta, hogy azóta boldogságban úszik. Már csak ezért megérte. És az, hogy van egy színésznőnk, aki 85 évesen még aktív, és még ünnepelni tudjuk a szülinapját, és hát a legnagyobb meglepetés az, hogy Judy Dench is köszöntötte őt. Ez egyébként onnan jött, hogy akik így a háttérbe segítettek nekem, ez meglepetés szülinapnak indul, de nyilván, amit nem egy ember tud, azt már mindenki tudja, tehát lebuktunk. Ezt is olyan okosan csinálta a tanárnő, hogy nem tudtuk, hogy lebuktunk, csak a Rita jelezte, hogy azt hiszem, hogy lebuktunk. És a Szarka Jani segített sokat nekem a szervezésben, és ő adott egy, nem tudom honnan szerzett egy e-mail címet, és mondta, hogy fél Petra, írjatok, mert ez a menedzsmentjének az e-mail címe, és próbáljuk meg, ami úgy kezdődik egy e-mail cím, hogy e-mail cím kukac, az elég gyanús. Írjuk meg, küldjük el, mert mi történt, maximum nem válaszolnak. És másnap válaszoltak. Kedden, szombaton volt a szülinap, kedden elküldte a levelet, szerdára már megérkezett a válasz a videóval, leesett az állunk. Annyira más világ, hogy elküldték.
Meg kell őrizni ezt a világot, Petra, erőt, és kitartást ehhez a csodálatos színházi munkához.
Nagyon szépen köszönöm. Te csak annyit tudok mondani a nézőknek, hogy jöjjenek és járjanak színházba, és nézzék a független színházak előadásait, mert nem haragszom, ha máshova is mennek, mert kell, mert igazából a függetlenek csak úgy tudnak túlélni, hogyha a néző megveszi a jegyet. És csodálatos és remek előadások születnek.
Nagyszerű színészekkel, nagyszerű rendezésben.
Igen, és várunk mindenkit szeretettel a Hadszínben.
Köszönöm szépen. Alan Turing, vagy a Jenny élete. Túlságosan értelmetlen körülöttünk minden. Az ember gyerek pedig értelmet keresne. Változhat sok minden, de ez talán nem. Horváth Patricia, a darab rendezője, Párizs egyik magánszínházában látta az eredeti 4 Molière díjas előadást még a pandémia előtt, aztán a Covid kényszerű bezártság alatt fordította le a darab szövegét. A Hadszín megszerezte a jogot a szerzőtől, aki maga is színész, így íróként is tudta, hogy mi is kell egy jó előadáshoz. Egy különleges sorsú tehetségű embert választott főhősül. A híres angol matematikust, a zsenit, a csodabogarat, Alan Turingot, akinek nevét mindenkinek illene ismerni. Ő a mesterséges intelligencia és a modern kognitív tudomány egyik alapító atya. Turing törte fel az addig megfejtetetlennek tűnő náci rejtjelező gép az Enigma kódját. Turing és csapatának munkája kétségtelenül több millió ember életét mentette meg, mivel a kód feltörésével a szövetségesek megértették a legfejtettebb háborús üzeneteket is. Egyes szakértők úgy vélik, hogy a háború 2-4 évvel tovább is eltarthatott volna, ha a kódot nem sikerül feltörni. És ezt Turing is tudta, és nem is értette, hogy ezért miért bűnt büntetik. Azt elfogadtam, hogy az azonos neműek iránti vonzódása miatt sorsa a kitaszítottság és a hatóságok bűnözőként kezelik. 1954-ben halt meg. A közvélemény erős nyomására 2009. szeptember 11-én a miniszterelnök bocsánatot kérte a mindenkori brit kormányok nevében, amiért Turinggal embertelenül és méltatlanul elbántak. 10 év múlva pedig 2019-ben a brit polgárok megszavazták, hogy az ő képe kerüljön az új 50 fontos bankjegyre. Sorsáért, megaláztatásáért ez nem kárpótlás. Nem csak kivételes képességeit nem tudták elviselni, de másságát sem. Magányos volt, akit érzelmeiben mindig megaláztak, és még beszédhibája is nehezítette helyzetét. Ki is volt ez a titokzatos zseni? Mitől félt, mit remélt, miért volt kénytelen magánéletét a legszigorúbban védeni egészen addig, amíg úgy döntött, hogy nem rejtőzködik tovább? Igazi drámai hős ő. Színház akkor lesz a sorsból, ha a színpadon a nézőktől több méterre mesterséges környezetben hitelesen életre keltik. Ehhez színész kell, olyan, aki képes erre. Simon Kornél ilyen. Semmi külső hasonlóság, csak az érzékenység és az intellektus. A színház az konfliktusok, helyzetek sokasága, itt pedig áll egy férfi és töpreng, és az arca, a szemmozgása jelzi a belső tusát, a lelki harcot, önmagával, vágyaival, és azt is, amikor az elméje dolgozik. Kevés színész képes erre. Itt kénytelenek vagyunk mi is átélni a kétféle harcát. Alakítását nem segíti külső eszköz. Jó, kócolták a haját, de nincs rajta jelmez. Öltöztetni inkább a több karakter miatt száraz dénest kellett. Árva Nóra díszletül egy különleges panelfalat választott, lámpácskákkal, drótokkal fokozva a kudarcos kísérletezés sokaságának drámaiságát. Márkus Alpert zenéje visszafogottságában erőteljes hatású. Horváth Patricia nem egy szokványos történetet vezet elénk. Megszokhattuk rendezéseinél, hogy a belső hangok hatására ügyel. Felmutatja a jót, az esendőt, de a közönyt, a felelőtlen az önszorgalomboli kegyetlenkedést is. A főhős zseni, az átlagember, a nagyszerű színész alakítása által itt most kénytelen sorsában osztozni, együtt izgulni, örülni, együtt szenvedni vele. Izgalmas színház ez. A dalabot fordította Horváth Patricia, dramaturg B. Török Fruzsina, díszlet Árva Nóra, jelmez Kovács Andrea, világítás Markus Zsolt, zene Márkus Albert, rendező asszisztens Bezerédi Bendegúz, rendező Horváth Patricia. A hadszín előadása. Törőcsik Mari 90, fotókiállítás a Bajor Gizi Múzeumban. A Magyar Színház és Filmtörténet nagy alakjának 90. születésnapja adott alkalmat arra, hogy a Bajor Gizi Múzeumban fotókon keresztül megidézik alakját. 60 évig játszott, 60 évig volt filmvásznon és színpadon. A kiállítás két részből áll, Novák Emir operatőr a hagyatékból olyan felvételeket válogatott, amelyeket még soha nem látott közönség, mert amatőr felvételek Törőcsik Mari fesztivál útjairól, Cannes-ban, Párizsban és Moszkvában, ezeket a képeket a művészné gyűjtötte és ragadgatta egy albumba, és most így kerül a nyilvánosság elé. A másik falon ott Törőcsik Mari filmes és színházi pályafutása képekben a kezdetektől az utolsó évekig. Ezeket Gajdó Tamás színháztörténész válogatta. A Körhinta forgatására készült képek indítják a kiállítást, majd nagyon sok előadásból látunk felvételeket. Gajdó Tamással beszélgetek. Törőcsik 90, és ez ünneplésre ok.
Az új kiállításunk két részből áll, az egyik talán érdekesebb, mint a másik, de hát ezt döntsék el a látogatók, hogy melyik az érdekesebb. A Novák Emil operatőr Törőcsik Mari hagyatékából olyan felvételeket válogatott, amelyeket soha nem látott a közönség. Törőcsik Mari útjairól, Cannes-ban, Párizsban, tehát a fiatal éveinek a legemlékezetesebb pillanatai, amelyekről amatőr képek készültek, és ezeket Törőcsik Mari egy albumba beragasztotta. Ez a kiállításnak az egyik része. Talán ez az attraktívabb része, vagy a izgalmasabb része, az érdekesebb része, és ezzel szemben pedig ott van Törőcsik Mari pályafutása, ha nem is szárazon és szikáron, de a kezdetektől napjainkig, hiszen még csak 5 éve hunyt el, tehát az utolsó szerepeinek a fotóit is láthatjuk, illetve hát a kezdetet. A Körhinta forgatásán készült Inkei Tibor képpel indítjuk ezt a válogatást, és majdnem minden nagy szerepről láthatunk egy-egy pillanatot.
az életműről most már így a halála után, hogy mit jelent a magyar színművészetnek, illetve a múzeum számára mit jelent a Törőcsik Mari?
A múzeumunk számára nagyon sok közös emléket, közös élményt jelent Törőcsik Mari, amire én emlékszem 1990-ben, amikor megnyitottuk újra a Bajorgizi Színészmúzeumot, akkor a Magyar Színészkamara nevében ő mondott beszédet, elsősorban Gobbi Hildára emlékezett, és akkor még nem is gondoltuk, hogy hamarosan hasonló szerepet tölt majd be a szakmában, mint ahogy, amilyet Gobbi Hilda betöltött, és aztán többször volt a vendégünk, mindig, ha hívtuk, akkor jött. Major Tamás kiállításunkhoz egy kis beszédet írt, és azt a poszton felolvasta Jordán Tamás. Tehát nagyon jó kapcsolatban voltunk Törőcsik Marival, és ő is fontosnak tartotta azt, hogy a színházi múlt, a színházi emlékezet, a színházi dokumentumok fönnmaradjanak, hogy ezeket szóba hozzuk, ezekről beszéljünk, hogy a színház történet emlékezetesebb pillanatait időről időre felidézzük. Ez volt az egyik, amit el kellett Törőcsik Mariról mondani. A másik, hogy kicsit furcsán alakult a pályafutása, hiszen egy pillanat alatt filmsztár lett, és színházi sztár pedig nem lett, illetve hát nem is tudom, hogy jó kifejezése az, hogy színházi sztárrá vált, de ha arra gondolunk, hogy Vasziljevnek a több előadásában dolgozott, hogy Moszkvában magyarul is megszólalt, és akkor azért azt mondhatjuk, hogy egy vezető művésznő volt. Színpadon is vezető művésznő volt, nem csak hazánkban, hanem több európai városban is, vagy több európai formációban is, és hát egy nagyon érdekes jelenség volt mindenképpen, nagyon meghökkentő pillanatokat lehet látni az ő előadásában, most csak a legszélsőségesebb dolgokra gondolunk, hogy a játszotta Cecíliát a Csárdás királynőben a Margit szigeten, vagy Zsótér Sándor rendezésében az idős Galileit a Nemzeti Színházban, tehát vannak ilyen végletek az ő pályafutásában, és hát az egy nagyon fontos megemlíteni, hogy egy nagyon szoros és munkakapcsolatot ápolt Major Tamással, és a Major Tamás féle színháznak, hogyha lehet ezt mondani, az ő az egyik emblematikus figurája, ő az egyik letéteményese, és ő ezt a színházat mindig meg is védte, és ezt a színházról mindig nagyon pozitívan, és olyan szempontokat is bevont ennek a színháznak a kommentálásába, amelyre mondjuk nem is gondoltunk volna. És hát a Nemzeti Színházban ő nagyon hosszú időt eltöltött, még játszott a Blaha Lujza téren álló egykori Népszínházban, játszott az összes játszóján. Ugyanakkor persze azt is el kell mondani, hogy nagyon sok szerepet átvett másoktól, és akkor egy újabb és újabb színnel gazdagította ezeket a jellemeket. Egy kicsit ő is csatlakozott azokhoz, akik vidékre szerződtek, láthatták Győrben, láthatták másút Szolnokon éveken át, nagyon szoros kapcsolat fűzte Taub Jánoshoz, és hát a Művész Színházat is meg kell azért említeni, bár az ő...
Nem volt hosszú életű, de a színház történetnek egy darabkája.
Igen, egy jelentős kezdeményezés volt, még ha nem is sikerült úgy, ahogy szerették volna, de voltak olyan előadások.
Emlékezetesek.
Igen.
Milyen anyagot őriznek Törőcsik Mariról?
Az intézetben úgynevezett Törőcsik Mari hagyatékunk nincs. Jó néhány évvel ezelőtt kaptunk egy lelkes felajánlótól egy olyan kosztümöt, amelyet Törőcsik Mari viselt a Szerelem című film Cannes-i díszbemutatóján, és ezt ő árverésre bocsátotta, 50 ezer forint volt a jótékony célú árverésen a kikiáltási összeg, ezt egy ismeretlen megvásárolta 300 ezer forintért, és nekünk ajándékozta. Ez az egyik legféltettebb kincse a szenikai gyűjteményünknek, a jelmeztárunknak, és az egy-két kézirat azért még találhat, egy-két levele, de nem jellemző, hogy Törőcsik Mari hagyatékunk volna. Természetesen vannak fényképeink Törőcsik Mariról, és színlapok, és plakátok, és ilyesmi, de a személyes hagyatéka az nincs nálunk.
Remélhető, hogy feldolgozzák az egész életművet?
Hát ez nagyon nagy megtiszteltetés lenne, hogyha egy valaki írna róla egy monográfiát, és ennek során feldolgoznánk a hagyatékot, vagy feldolgoznánk azt, amit egyáltalán Törőcsik Mari nyilatkozott Törőcsik Mariról, írtak Törőcsik Marinak a filmjeinek és a színpadi működésének a víz.
Nem kis falat.
Óriási feladat lenne, de érdekes lenne. Van hozzá sokféle fogódzó, hiszen ő azért a pályafutásáról beszélt, nem csak Bérces Lászlónak. Tehát, hogy van már egy korábbi beszélgető könyve is, és tehát nagyon sokszor megkérdezték, riportfilmek, portréfilmek készültek róla, tehát nagyon nagy anyag, de érdemes lenne ezt föltárni, hiszen nagyon fontos ezt megemlíteni, hogy az ő sorsa a magyar színház ez kanyargós.
Évtizedeinek a lenyomata jóformán.
Igen, tehát hogy nagyon pontosan követi azokat a változásokat, amelyek a magyar színház életbe végbe mentek, és ő mindig szeretett ott lenni, amikor valami történt.
És ott is volt.
És így igaz, mindig ott volt, ahol valami történt.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, ez volt a szombat reggeli, ez 2025. november 15-én szombaton. A mai adást is Brühl Edit szerkesztette, a technikusunk, zenei szerkesztőnk, hírolvasónk Madarász Máté volt, és a nevükben is búcsúzik a műsorvezető, Berek Pétert hallották. Megint kívánok mindenkinek napsugaras, magas színvonalú kultúrát, étvégét, viszont hallásra!